No, kedves hallgatók, elkezdjük akkor az órát, mindenkit szeretettel köszöntök. A Biblia keletkezés története és hermeneutikája című óránkon ugye az első fél évet lezártuk. Hát ez mindenki számára egy nagy erőfeszítés, egy nagy erőpróba, ez az első fél éves dolgozat, és az írásbeli számonkérés, de hát ez egy alapozó tantár, tehát nem tudunk eltekinteni attól, hogy ezt tényleg alaposan, tényleg minden részletre kiterjedően elsajátítsuk, mert hát aztán ugye jön a szigorlat is. De arra kérném az évfolyamot, hogy azért mérlegelje azt is, túl azon, hogy nyilván nehéz ez a tárgy, és ez kétségtelenül így van, de mérlegelje azt is, hogy például ezt a szigorlatot mi szétválasztottuk. Mert régen, még évekkel ezelőtt ez úgy nézett ki, hogy volt nekünk egy etika tantárgyunk, bibliai etika és antropológia, most ugye először helyette a bevezetés van, tehát bevezetés az etikába, és összevont volt ez a szigorlat, tehát a bevezetés meg az etika, tehát gyakorlatilag két egész éves tárgyból kellett szigorlatoznunk. Na most ehhez képest szerintem ez egy könnyebb dolog, nem? Tehát, hogy csak egy tárgyból az egész éves anyagot számon kérni, mert hogy ugye a fél év végén majd ez a bizonyos szigorlat lesz, ami mindig szóbeli műfaj nálunk, tehát szóban kell majd vizsgázni tételsor alapján. A tételsor fönt van már a segédanyagok között, tehát szerintem ez ismerős lehet számunkra, úgyhogy nagyon-nagyon biztatunk mindenkit, hogy tényleg foglalkozzon az anyaggal. Mondanám, hogy a második fél éves anyag egyébként könnyebb, különben így van, tehát valóban könnyebb a második fél éves anyag, csak a második fél éves anyagból külön számonkérés nincs, hanem egyben van számonkérés az egész éves anyagból a szigorlaton. Jó, tehát így nézünk ki. Úgyhogy bízom benne, hogy ez azért teljesíthető lesz, de sajnos ez úgy szokott lenni, ami itt ezen a ponton is igaz, hogy első fél évben sokkal többen vagyunk, mint második fél évben. Tehát ahogy itt elnézem a csapatot, bizony első fél évben többen ültek itt a teremben. De hát mondom, ez nem meglepő, azért mert ez komoly erőfeszítés, komoly erőpróba ez a bizonyos tantárgy. Bocsánat, közben körbe küldeném itt a jelenléti ívet, úgyhogy kérem. No, szóval keletkezés, történet és hermeneutika. És igazából ugye a tantárgyunk az úgy épül föl, hogy az első négy fejezetet vettük át itt az első fél évben, és az ötödik, hatodik, hetedik fejezet van még vissza. Na most rögtön jelezném azt, hogy az ötödik fejezet még történelmi, tehát egy kicsit sok lesz még, vagy kicsit több lesz még az adat itt ezen az alkalmon, de a márciusi, áprilisi és májusi alkalmon már sokkal inkább a lelki mondani valóra szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Tehát az a célunk, hogy ezt is előtérbe helyezzük, lelki mondani való olyan vonatkozásban, hogy a Biblia ihletettségéről és hermeneutikájáról, tehát értelmezés tanáról is beszéljünk. Lesz majd egy olyan rész, ahol kifejezetten irányzatokat kell majd végig gondolnunk, és ezeket vesszük sorra, az egy picit szárazabb lesz, de még egyszer mondom, sok-sok igehelyre épül majd márciustól májusig ez a tantárgy. Itt februárban még egy történeti áttekintést kell, hogy tegyünk, ráadásul egy dupla történeti áttekintés, abból a szempontból, hogy a Biblia, mint könyv története, erről fogunk beszélni. Az óra első részében a Biblia Izrael népe történetében, ez lesz a középpontban, a második részében pedig a Biblia a kereszténység történetében, ezt helyezzük a középpontba. Tehát először Izrael, aztán a kereszténység. Na nézzük Izrael népe történetét, hogy itt hogyan is nézett ki az igéhez való viszony. Mert ugye ne felejtsük el, itt nem pusztán egy történeti áttekintést szeretnénk adni, hanem ebből a szempontból egy történeti áttekintést, a Bibliához való viszony, ez hogyan is nézett ki. Na most, Isten beszédének az írásba foglalása. Mit is mondhatunk erre, hogy ez mikor kezdődött meg? Ez nem máskor, mint az időszámításunk előtti 15. századtól. És nyilván ez az évszám, ez ismerős nekünk, ugye? Vagy maga az évszázad, nem is kell pontos évszámot tudnunk ehhez. Ez Mózes kora. Tehát amikor azt az egyszerű kérdést föltettem a dolgozatnál is az első fél év végén, hogy mikor keletkezett a Biblia, vagy mikor keletkezett az Ószövetség, teljesen természetes, hogy ezzel az évszámmal indítunk, időszámításunk előtti 15. századtól kezdve, és mi most nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mi a helyzet az Ószövetséggel, meg Újszövetséggel, mert ezt már megbeszéltük. Isten beszédének az írásba foglalása tehát ekkor kezdődött. Ugye előtte mi volt a helyzet, itt ezt is érdemes végig gondolni, előtte szóbeli áthagyományozás útján terjedt az Isten szava, Isten beszéde. Tehát magyarán nem lehet azt mondani, hogy az előtte lévő korok, a Mózes előtti korok ne ismerték volna az Isten szavát, ne ismerték volna Isten üzenetét, hogy ne ismerték volna, csak éppen nem volt rá szükség, hogy ezt le is írják. Azért, mert a bűn az még nem sokasodott meg. És ahogyan a bűn megsokasodott, na ezért vált szükségessé az írásba foglalás. Nagyon-nagyon érdekes ez egyébként, tehát hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a Biblia milyen képet ad mondjuk az özönvíz előtti világról, meg az özönvíz utáni világról. Hát hogy mondjam, egy ilyen színvonal különbség azért megfigyelhető. Tehát sokkal jobb képességűek, és sokkal-sokkal, hogy mondjam, rátermettebbek voltak azok az emberek, mondom a képesség szempontjából, képesség tekintetében. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen írásbeliségre miért volt szükség. Előtte miért nincs írásbeliség. Ilyen vonatkozásban, tehát Isten beszédének a vonatkozásában miért nincs vajon írásbeliség. Ezért, mert a bűn megsokasodott, utána szükség volt rá, egyre inkább szükségessé vált, előtte még nem igazán. Na most a zsidóság esetében azt lehet mondani, mert ugye erre vagyunk mi kíváncsiak, Izrael népe történetében a Bibliához való viszony, hogy általában fontosnak tekintették a kinyilatkoztatást. Milyen módon? Úgy, hogy szombatonként ugye voltak felolvasások a zsinagógákban, ott volt az évente három nagy ünnep, ahol szintén az igét középpontba helyezték. Ez a három nagy ünnep ugye a pünkösd, a hetek ünnepe és a páska ünnepe. Ugye kronológiai sorrendben először a páska ünnepe, aztán a hetek, a pünkösd ünnepe, apropó itt pontatlan is a kivetítés, vagy ez a dia, mert ugye a sátoros ünnep a harmadik legnagyobb ünnep. Tehát hetek ünnepe, vagy pünkösd, és a sátoros ünnep. Tehát páska, pünkösd és sátoros ünnep. Ez volt a három nagy ünnep. Na most teljesen természetes volt az, hogy ezen a három ünnepen is Isten szavát a középpontba állították. Tehát egyrészt szombaton a zsinagógában, másrészt az ünnepeken, ott volt a középpontban Isten beszéde. Na most, ami érdekes ebből a szempontból, hogy a zsidók bizony tudtak írni, olvasni. Ez azért érdekes, mert könnyen elképzelhető, hogy van egy olyan benyomásunk, egy olyan képünk esetleg az analfabetizmusról, vagy az írni, olvasni nem tudásról, hogy hát ez a régi korok embereit jellemezte. És ugye ez egy modernkori vívmány, hogy a tömeges analfabetizmus, az írni-olvasni nem tudás, az eltűnt. Na most ez félig igaz, de másrészt meg nem. Azért, mert a tömeges analfabetizmus, ez csak a középkorra jellemző. Tehát ez is érdekes egyébként, hogy amikor, és itt egy pici kitérő következik, amikor az egyház, a katolikus egyház, hogy mondjam, kibontakozási lehetőséghez jutott, akkor, hogy ők milyen kultúrtörténeti örökséget hagytak maguk mögött, hát az önmagában is sokat mondó. Kétségtelenül sok értéket jegyezhetünk meg, és kétségtelenül sok értéket vittek tovább, vagy képviseltek, ez egyértelmű, de vajon az iskoláztatást miért nem tudták úgy megoldani, ahogyan később meg lehetett oldani ezt, mondjuk a 19. századtól kezdve, mondjuk a népiskolai törvénnyel, Eötvös Józsefféle népiskolai törvénnyel, 20. században szintén. Megint csak pici kitérőt hadd tegyek, de itt is most elkalandozunk, de ez egyáltalán nem probléma. Aki egy picit idősebb generációhoz tartozik itt a jelenlévők közül, vagy hogyha esetleg hallomásból tudomást szereztünk erről. Könnyen elképzelhető, hogy ismerős lehet számunkra az, hogy mondjuk a honvédségnél, a magyar honvédségnél milyen állapotok voltak még régen, mondjuk az 1950-es, 60-as, 70-es években. Tehát az, hogy a tisztek, tehát sokszor a katonatisztek, hogy nem tudtak írni, olvasni. Na ez is ennek a folyamánya, ez is ennek az eredménye a tömeges analfabetizmusnak. Ez egyszerűen egy vívmány volt, hogy ezt felszámolták, tehát ez nagyszerű dolog. Most már nem nagyon lehet ilyennel találkozni, de régebben még bizony lehetett. Na de mennyire érdekes ez, hogyha az ókorra visszagondolunk, tehát ugye itt kanyarodunk vissza a tantárgyunkhoz, a zsidók tudtak írni, olvasni. Tehát adott esetben bizony részletek megtalálhatóak voltak a zsidó otthonokban. Tehát gyermekeket is tanították olvasni, írásra is tanították. Tehát ez, hogy a régi korok emberei fejletlenek lettek volna, szóval ez igazából nem állja meg a helyét. Jó, tehát nagyon lényeges ez, és ilyen értelemben jó, ha egy összképünk van erről, hogy igen, az ókorban sok-sok tekintetben a kultúra magas fokon állt, és aztán jött egy nagy süllyedés, jött egy mélyrepülés ilyen vonatkozásban, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az egyháznak azért komoly felelőssége van ebben, de értelemszerűen ezzel mi most nem foglalkozunk. Ami viszont biztos, és ez még mindig egy ilyen általános összkép itt a Bibliához való viszony vonatkozásában, hogy állandó reformációra volt szükség, mert eltértek a Bibliától. Tehát a zsidóság esetében is bizony megfigyelhető ez a folyamat, hogyha nem lettek volna olyanok, akik igyekeznek visszatéríteni az embereket, visszatéríteni a hívő népet a Bibliához, akkor az a hívő nép az messze kanászolott volna, és távol ment volna az igétől. A reformációnak mindig ez a lényege, visszatérés Isten üzenetéhez. Ugye maga a szó ezt jelenti egész pontosan, hogy reformáció, de ezt tulajdonképpen mindannyian értjük, tehát tisztában lehetünk ezzel, reformáció, visszaalakítás, visszaformálni valamit, visszaformálni az eredetire. Tehát ez igazából a célja a reformációnak, ennek az erőfeszítésnek, mindig vissza az eredetihez. Nagyon-nagyon fontos tehát, itt most áttekintjük gyakorlatilag az elmúlt 3,5 ezer évet, majd mindjárt fogjuk látni ennek a szakaszait, és akkor, amikor reformációs időszakokról beszélünk, akkor mindig viszonylag rövid időszakokról beszélünk. Meg fogjuk látni, hogy ennek mi is az oka. 6 nagy reformidőszakot tudunk megkülönböztetni Izrael népe történetében. 6 nagy reformidőszak, és nyilván ez alapvetően az Ószövetségre vonatkozik, tehát ez egy szinte röpke áttekintés lesz itt az Ószövetségről. Még egyszer mondom, nem az a célunk, hogy a nép egész történelmét áttekintsünk, csak az, hogy csak ezeket a reformidőszakokat vegyük végig, amelyek jelentkeztek a Bibliához való viszonyban. Az első 3 reform időszakot csak egészen, hogy mondjam, gyors ütemben fogjuk végig tekinteni, részletesen nem szólunk róluk, a 4., 5., 6.-ról már inkább. Az első ilyen nagy reform időszak Sámuel prófétának az időszaka, időszámításunk előtti 12.-11. században. Tehát időszámításunk előtti 12.-11. század. Ő volt az a próféta, emlékezhetünk rá, ugye, Izrael történetéből, bocsánat, nem pontosan így mondom, hogy emlékezhetünk rá, hiszen ti még előtte vagytok ennek a korszaknak, tehát szerintem még nem tartotok bírák és királyok koránál itt Izrael történetében, nem? Akkor ezt majd fogjuk látni, hogy Sámuel középponti szerepet töltött be a zsidó nép életében. Egyébként egy pici érdekességet hadd mondjak, ha a 2 legnagyobb prófétáját kell megnevezni a zsidóságnak, az elsőt mindenki meg tudja nevezni, tehát vitán felül állóan a mai napig is Mózesnek óriási kultusza van. Tehát Mózes a minden, Mózes könyvei és így tovább. A második a Sámuel. Tehát második helyen Sámuel áll a zsidó közgondolkodásban. Jó, tehát ezt érdemes tudni, hogy Sámuelnek ekkora a szerepe, ekkora a jelentősége a mai napig is. Tehát iskolateremtő egyéniség, például ilyen, hogy próféta iskola az ő nevéhez fűződik. Hogyan, miképpen érdemes mondjuk a fiatalokat éveken keresztül tanítani az igére, az ige tiszteletére, az ige szeretetére, megszeretetni velük a Bibliát, és így tovább. Ezt mind-mind Sámuel fekteti le ennek az alapjait. Tehát óriási jelentőségű proféta ő 12.-11. században. De többet nem tudunk erről beszélni, vagy nem tudunk róla beszélni. A második nagy reformidőszak, ez Dávid Salamon kora, időszámításunk előtti 11.-10. században. Apropó, Sámuelnél még elfelejtettem azt mondani, hogy ugye miért is volt szükség erre a bizonyos reformra. Majd ezt is, ha az ember tanulja Izrael történetét részleteiben, akkor fogja ezt látni, akkor fogjátok ezt látni. A bírák korában valami elképesztő hullámzás volt az, ami jellemezte a hívő nép lelki állapotát. Hol közelebb az Istenhez, hol távolabb az Istentől. Hol közelebb, hol távolabb. Tehát ez egy szinte libikóka volt, idézőjelbe téve. Az, aki ennek véget vetett szándéka szerint, na az volt Sámuel. Ezért volt szükség a reformra. Dávid és Salamon kora. Időszámításunk előtti 11.-10. század. Ha valaki előre akar tanulni Izrael történetéhez, akkor megtanulhatja a pontos uralkodási évszámokat is. Itt én nem fogom számon kérni, de ha valaki tudja, az nem probléma. Időszámításunk előtt 1010-től 970-ig uralkodott Dávid, tehát 1010-től 970-ig Dávid, és 970-től 930-ig pedig Salamon könnyű megjegyezni, mert mindegyik 40 évet uralkodott. Tehát 1010-970 és 979-30. Tulajdonképpen ez a fénykor Izrael történetében, bizonyos értelemben, ez a fénykor azért, mert valójában az Isten beszédéhez, az Isten igéjéhez való ragaszkodás ekkor volt a legerősebb. És nem véletlen, hogy két királyt említünk itt meg, tehát egyrészt Dávidot, másrészt Salamont, ez az egységes királyság kora, tehát nagyon fontos, hogy ekkor még egységes a zsidó királyság, és ez a két ember tulajdonképpen két fő alakja az Ószövetségnek. Ismerős lehet számunkra, mert ugye ha a Zsoltárok könyvét kinyitjuk, akkor rengeteg dávidi Zsoltár találunk. Aztán ott van a költői könyvek között, például Prédikátor könyve, ennek is Salamon a szerzője, és így tovább lehetne sorolni. Tehát tényleg nagyon-nagyon fontosak, szerették az Istent, szerették az Isten szavát, de nem volt egyikük se hibátlan. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen rózsaszín képet festene az Ószövetség, egy másodpercig sem, hanem bizony nagyon komoly hibákat követett el mindegyikük. Ettől függetlenül az Isten szavához való ragaszkodást mindegyik a középpontba helyezte. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt lássuk az ő esetükben. Aztán, melyik a harmadik nagy reformidőszak? A harmadik nagy reformidőszak már a szétszakadáshoz kapcsolódik, ugyanis egységes királyság koráról beszélünk időszámításunk előtt 930-ig. Tehát időszámításunk előtt 930-ig, és Illés, aki itt a vetítésben szerepel, Illés kora, ez már az időszámításunk előtti 9. századhoz köthető. Apropó, talán egyértelmű számunkra, de még egyszer szögezzük le, tehát nem lehet elégszer leszögezni, amikor 9. századról beszélünk, akkor a 800-as évekről beszélünk. Ugye, tehát ez mindig is így volt, régebben is így tanultuk a századokat, meg most is ehhez tartjuk magunkat, tehát 800-as évek. Illés proféta. Na most, ugye megosztott királyság kora, mert ugye azt mondtuk, hogy egységes királyság 930-ig, utána szétválik Izrael története, szétválik az ország északi és déli ország részre. Az északi ország rész, itt megint egy olyan évszámot mondok, amire nekünk nem lesz szükségünk igazából, Izrael történeténél hasznos lesz. Az északi ország rész fennáll időszámításunk előtt 722-ig, a déli ország rész fennáll időszámításunk előtt 586-ig. Tehát 722 és 586. Illés proféta az északi ország részhez kötődik. Jó, tehát az északi ország rész. Ha elolvassuk az ő történetét, Királyok első könyvét ajánlom itt olvasásra. Királyok első könyve 15., 16., 17., 18. fejezete, és így tovább, tehát számos fejezetet meg lehet említeni. Ott találkozhatunk Illésnek a nevével. Na most egy nagyon fontos szerepet betöltő proféta volt, nagyon komoly reformot hajtott végre, tehát megrázó eseményeket olvashatunk itt a Királyok első könyvében, de hát nem véletlen, hogy mondjam, nagyon egyedül érezte magát, mert törpe kisebbségben volt. Egyébként a reformációnak sokszor ez a sorsa, hogy a többség nem áll mellé. Örömteli időszak, amikor a reformáció mellé odaáll a többség, de ez a ritka. Ez a ritka, tehát hogy a nép nagyobb részét sajnos nem lehet megszólítani ezzel. De nagyon komoly munkát végzett Illés proféta, érdekességképpen jegyzem meg, hogy nem volt író proféta. Tehát magyarán írása nem maradt fönn Illésnek. Tudunk róla, hogy írt egyébként, de ez nem maradt fönn. Időszámításunk előtti 9. században még ez úgy tűnik, hogy az Isten nem tartotta szükségesnek azt, hogy az ő írását belefoglalják a kánonba, és ezért nem lett a kánon része. Aztán, negyedik, nagyon fontos, hogy egy proféta után most megint egy király következik. Jó, tehát reform időszakokról beszélünk, hol proféta, hol király, és így tovább, tehát ezeket a különbségeket mindenképpen tegyük meg. Ezékiást kell, hogy megemlítsük, időszámításunk előtti 715-től 686-ig uralkodott ez a bizonyos Ezékiás, egy picit bizonytalanok az évszámok egyébként. Tehát tanuljuk meg, érdemes megtanulni, Izrael történeténél is hasznos, de ezt majd Nagy Viktória fogja kifejteni, hogy van bizonyos bizonytalanság a kronológiánál, tehát az ószövetségi kronológiánál, a királyok koránál. Ebben mi nem fogunk belemenni, nem szükséges, csak jelzem, hogy egy picit inog ez az évszám, de ez a legvalószínűbb, tehát 715-től 686-ig. Na most, mi jellemezte Ezékiás királyt, és egyáltalán, ha azt a kérdést föltesszük, hogy ő melyik ország részhez kapcsolódik, mert ugye azt mondtuk, hogy egységes királyság már nincs 930 után, északi vagy déli. Ugye déli teljesen egyértelműen, mégpedig azért, mert az északi országrész már nincs ekkor. Tehát időszámításunk előtt 722-ben vége az északi országrésznek. Tehát, ha 722 utáni dátummal találkozunk, az bizony déli királyság. Azt mondja tehát, hogy Ezékiás ettől uralkodott, ugye 715-től 686-ig. Na most, amit érdemes megjegyezni vele kapcsolatban az az, hogy a páska ünneplést a nép ekkor elhanyagolta. Mert ugye miben is állt ez a bizonyos reform, és innentől kezdve már egy picit részletesebbek leszünk. Tehát Sámuel, Dávid, Salamon és Illés után Ezékiásról már részletesebben szólunk. A páska ünneplésről elfelejtkeztek. Na most ez a páska ünneplés miért volt olyan fontos? A páska gyakorlatilag a zsidó nép ünnepeinek az alapja, az ünnepek megalapozása. Tehát kis túlzással lehet azt mondani, hogy ennél fontosabb ünnepet nem nagyon tudnánk mondani a hét közül, tehát a hét nagy éves ünnep közül. Persze aztán még itt a szombatot sok mindent lehetne említeni, de ennél fontosabb ünnep szinte nincs, hiszen ez a kivonulásra emlékezik vissza. De ez ismerős, ugye? Tehát tanultunk Izrael történetéből a kivonulásról. Ez bizony a kivonulásra emlékezik vissza, és ha azt a kérdést föltesszük, hogy vajon hogy lehet erről elfelejtkezni, hát szinte nehéz lenne erre a kérdésre válaszolni, de a zsidók mégiscsak megtették. Na, ekkora hatása volt a báványimádásnak, ekkora hatása volt annak, hogy a zsidók mindinkább a báványimádás felé próbáltak fordulni. Miért volt szükség reformációra? Azért, mert ez a bizonyos báványimádás folyamatosan kísértette a népet, folyamatosan. Állandó kísértés volt, és ezt így tudták megakadályozni, hogy adott esetben királyok vagy proféták fölléptek, és figyelmeztették az embereket arra, hogy vissza kéne fordulni Isten szavához. Na de ez a bizonyos páska ünneplés, hogyan irányult erre rá Ezékiás figyelme? És azt láthatjuk, hogy egyszerűen Ezékiás, ugye nagyon fontos, a reform mindig ebből indul ki, Ezékiás elkezdi olvasni a Bibliát, elkezdi olvasni Isten szavát, tehát amennyi addig abból megvolt belőle. Elkezdi olvasni, és rádöbben arra, hogy hoppá, ott lenne a páska ünneplés, Mózes ezt elrendelte. Tehát páskát kéne ünnepelniük. Na de itt jön az érdekessége ennek, hogy a páska ünneplésének ideje már elmúlt. Tehát a páskát mindig adott időben Niszán hónap 14-én kellett megünnepelni, ez az első hónap 14-e. Első hónap 14-ét már éppen elhaladták, és ebből következőleg Ezékiás egy dilemma elé került, hogy most akkor mit tegyen? Várjon még majdnem egy évet? El lehet ezt olvasni egyébként Királyok és Krónika könyvében ezt a történetet. Várjon még majdnem egy évet. És Ezékiásnak az lesz itt a kezdeményezése, hogy a páskát második hónap 14-én ünnepeljék meg. Tehát első hónap 14-én kellene, de egyszerűen érzi ezt a feszítő szükséget, hogy ne várjunk erre lassan, vagy alig egy évet, hanem inkább legyen ez egy rendkívüli páska ünneplés. És Isten ezt jóvá hagyja. Tehát ez nagyon fontos, hogy Isten ezt jóvá hagyja, teljesen rendhagyó ünneplésről van szó, teljesen rendhagyó az eljárás, de sehol nem olvasunk olyat, hogy Isten ezt kifogásolná, és azt mondaná esetleg Ezékiásnak vagy a népnek, hogy már pedig csak és kizárólag ugye a megszabott időben lehetséges a páska megünneplése. Tehát ez egy nagyon, nagyon szép és nagyon különleges mozzanat, és ezzel jelzi Isten azt, hogy igazából ez a visszatérés, a reformáció, előtte ez mindig kedves. Tehát mindig azt lehet mondani, hogy ez az, amire az Isten vágyik, ez az, amire szeretné elvezetni az ő népét. Mi volt még, ami hozzátehető ehhez a reformációhoz? Mi jellemezte még ezt a reformációt? Hát bizony nem más, mint a templom megtisztítása, a bálványok, ugye beszéltünk már erről, de nem lehet elégszer szólni különben, a bálványok lerombolása és kiirtása. Lerombolása és kiirtása, ez egy állandó probléma volt. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kivonulás óta, apropó, mikor volt ez a bizonyos kivonulás, ez is hangozzék el, bár Izrael történetéből szerintem az ismerős sokaknak, ugye időszámításunk előtt 1445-ben, tehát 1445 óta ugye már nem kevés idő eltelt, tehát most már itt gyakorlatilag 700 évről beszélünk, folyamatosan ez a kísértés ott van, hogy bálványimádás. Tehát mindenféle más Istent imádni, mindenféle más néppel kapcsolatba kerülni, csak nem hűségesnek lenni Isten szavához. Na, ezért szükséges a bálványok lerombolása és kiirtása. Ennek egyébként komoly régészeti leletei, emlékei is vannak, de még egyszer mondom, ezt az Izrael története tantárnál, ezt sorra vesszük, ezeket az emlékeket. Hát ennyit Ezékiásról. Tehát egy nagyon nagy jelentőségű király volt, és azt lehet mondani, hogy egy nagyon komoly munkát végzett, és tulajdonképpen a nép sokkal-sokkal jobb állapotban volt az ő uralma alatt, mint utána. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy ezek a bizonyos királyok vagy proféták, ők meghatározóak voltak, fel tudták emelni a népet lelki értelemben. De amikor ők elhunytak, amikor ők meghaltak, akkor bizony a nép sokszor visszasüllyedt a régi állapotába. Ez egy szomorú dolog, de sajnos egy reális törvényszerűség. Következő uralkodó, nem más, mint Jósiás. Időszámításunk előtt 640-től 609-ig uralkodott Jósiás király. Itt egyébként az évszámok már nem bizonytalanok, tehát ez gyakorlatilag biztosra tudhatjuk. És természetesen továbbra is a déli ország részről van szó, itt Jósiás esetében. Bálványok kiirtása, mi jellemezte ezt a bizonyos reformációt? Bálványok kiirtása nem idegen számunkra, azt hiszem ez a gondolat, hiszen erről beszéltünk az előbb is. A templom felújítása, és egy nagyon érdekes mozzanatot, vagy tataroztatása, ugye így is lehet mondani, egy nagyon érdekes mozzanatot jelez még, vagy jelöl még meg Krónika második könyve 34. fejezete, ami önmagában is megrendítő, azaz egy szó is megrendítő, amit itt találhatunk. Ez az egy szó, ez így hangzik, hogy megtalálták az Úr törvénykönyvét. Megtalálták az Úr törvénykönyvét, egész pontosan Hilkia főpap, ugye őről van szó a 2 Krónika 34:14-ben, Hilkia főpap megtalálta az Úr törvénykönyvét. Na most ez azért különleges, azért megrendítő, hadd használjam ezt a kifejezést, mert mi az, hogy megtalálni az Úr törvénykönyvét a templomban? Tehát ezek szerint bevágták egy sarokba, és azt se tudták, hogy hol van. Tehát valami egészen megrázó ez a mozzanat. Ne felejtsük el, ugye választott népről beszélünk. A választott népet, hogy az Isten miként, hogyan próbálta segíteni, gyakorlatilag az egész Ószövetség erről szól. Tehát minden lapján az Ószövetségnek ezzel a gondolattal találkozhatunk, hogyan próbálja Isten visszatéríteni őket a helyes útra. Na most ez a küzdelem, ez a tényleg mélyreható küzdelem, ez hosszú évszázadok óta tart, és a nép ilyen állapotban van, hogy igen, a törvénykönyv, ja hát az valahol biztos van, de hogy hol, azt nem tudjuk. És a főpap megtalálja. Erről meg a Biblia hírt ad. Szóval ez egy megrázó dolog, ilyen állapotok voltak Jósiás idejében. Ez egyébként már a déli ország résznek a vége felé van. Nem véletlen persze, hogy ilyen állapotok voltak, hiszen egy különösen legendásan kegyetlen király volt az, aki Ezékiás és Jósiás között uralkodott, Manassénak hívták. Különben tehát döbbenetes az ő egész uralma, döbbenetes az is, hogy ő megtért az igei leírás szerint, de az biztos, hogy a nép nagyon-nagyon súlyos válságba került. Jósiás igyekezett elhárítani azt a fajta, hogy mondjam, nehézséget, azt a fajta fenyítéket, amit az Isten előre megígért, hogy tudnélik, jönni fog a babiloni fogság, vége lesz az államiságának, az önálló államiságának Izrael esetében, de mégsem sikerült ezt a bizonyos súlyos csapást elhárítani, és valóban jött a babiloni fogság. Na ez tehát az ötödik reformidőszak. A hatodik nagy reformidőszak, és ezzel érünk a reformidőszakok végére, ez Esdrás-Nehémiás kora. Esdrás-Nehémiás kora, ugye ez volt az a korszak, ami már az időszámításunk előtti 5. századhoz kapcsolódik, tehát időszámításunk előtti 5. század. Esdrás-Nehémiás, ugye ismerős lehet nekünk ez a két név abból a szempontból is, hogyha a Bibliát lapozgattuk már, és nagyon remélem, hogy a kedves hallgatók egyre többet lapozgatják a Bibliát, akkor találkozhattunk velük, mert hogy bibliai könyv is fűződik a nevükhöz. Tehát Esdráshoz is, meg Nehémiáshoz is. De ami nekünk még ennél is fontosabb a tantárgyunk vonatkozásában, az az, hogy Esdrásról már megemlékeztünk az előző fél évben. Emlékszünk erre, ugye? Tehát bízom benne, hogy Esdrás neve ismerős számunkra a kanonizációnál beszéltünk Ezsásról. Tehát még egyszer rögzítsük, hogyha ez bárkinek esetleg nem lenne ott a gondolataiban, Ezsás volt az, aki talán a legtöbbet tette azért, hogy az ószövetségi kánon összeálljon. Jó, tehát ő egy történész, szerkesztő volt. Emlékeztek talán, amikor ugye arról beszéltünk, hogy mennyire tudatos összeszerkesztésről tesz tanúbizonyságot mondjuk az, hogy Mózes könyveinek, a Mózes 5. könyvének hogy van vége. Józsué könyve hogyan kezdődik. Józsué könyvének hogyan van vége. Bírák könyve hogyan kezdődik. Ez a tudatos szerkesztési munka. Na ez gyakorlatilag biztos, hogy ezt Ezsás tette meg. Tehát az időszámításunk előtti 5. században ő nagyon sokat tett azért, hogy Isten szava, Isten üzenete eljusson az emberekhez, eljusson a hívő néphez. Jó, tehát ezért fontos nekünk Ezsás a tantárgyunk vonatkozásában. Nehémiás is nem kevésbé jelentős szereplő, ugyanúgy az időszámításunk előtti 5. században, és amit itt kiemeltem a vetítésben, az nem más, mint Nehémiás könyve 8. fejezete. Érdemes elolvasni ezt a fejezetet abból a szempontból, hogy azt láthatjuk itt, hogy mekkora szerepe van annak, hogyha Isten beszédét tanítják, és Isten beszédének milyen hatása tud lenni a hívő népre. Hogyan tanították Isten beszédét? Isten beszédét ez a fejezet elmondja, hogy csoportokra bontva tanították. Tehát nagyon érdekes, hogy összehívták az embereket, egy óriási tömeg volt ott, de nem akartak ahhoz a több ezer vagy több tízezer emberhez szólni, szépen csoportokra bontották őket. És a tanítás csoportonként zajlott. Azt mondja, hogy fölolvasták az igét, a magyarázó pedig, vagy a fölolvasó aztán magyarázta a hallottakat. Tehát tulajdonképpen, ha azt a gondolatot keressük, hogy hol van mondjuk a mai bibliaköröknek az őse, vagy szombatiskoláknak az őse, akkor azt lehet mondani, hogy kérem szépen Nehémiás könyve 8. fejezetében van. Mert az a fajta módszer, ami ott látható, ami kézzel fogható, na ez volt az, ami tulajdonképpen a nép figyelmét az igére irányította. És ami a lényeg ezzel kapcsolatban, ez egy döbbenetes dolog, ritkán olvashatunk ilyet az Új és az Új Szövetségben, a nép mikor hallotta a felolvasást, a nép sírt a felolvasáson. Sírtak rajta azért, mert meghallották azt, hogy tulajdonképpen ami történt velük, az az iszonyatos történelmi fenyíték, a babiloni fogság. Hát Isten azt előre megjövendölte. Pontosan tudósított előre arról, hogy mi lesz. Rendszeresen és részletezve leírta azt, hogy ha ők el fognak térni az ő szavától, akkor annak ez lesz a következménye. De mennyire sokáig késleltette ezt a csapást, mennyire sokáig késleltette ezt a fenyítéket, de a végtelenségig nem lehet késleltetni. Na szóval Nehémiás könyve 8. fejezete megrendítő, egyébként hatását tekintve is megrendítő, és nagyon fontos, hogy ezzel legyünk tisztában. No, hát így néz ki ez a 6 nagy reformidőszak Izrael népe történetében. Tehát nagyon fontos, még egyszer összegezve, Sámuel, Dávid és Salamon, Illés, Ezékiás, Jósiás és Ezsás és Nehémiás, és még egyszer ne keverjük össze, hol profétákkal, hol királyokkal, hol adott esetben szerkesztővel vagy bibliai könyvek íróival találkozhatunk. Tehát ilyen értelemben ezt is szükséges megtanulni, egy kicsit legalább, hogy kik voltak ők. De itt még nem értünk a végére, mert ugye azt mondtuk, hogy Izrael népe történetében, a zsidóság történetében tulajdonképpen hogyan nézett ki ez a fajta viszony, az igéhez való viszony. Tehát ez nagyon fontos nekünk meglátni, mert az egy dolog, hogy az Ószövetség lezárul, de mi kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ezt követően a zsidóság életében hogyan alakult ki, vagy hogyan alakult tovább az Isten szavához való viszony. Na most nagyon érdekes az, és ugye kimondhatjuk a 6 nagy reformidőszak összegzéseként azt, hogy a reformok egyike sem volt hosszú életű. A reformok egyike sem volt hosszú életű. Erre már egy gondolat erejéig egyébként utaltam itt az előzőekben. Nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen egy generáció az, amit reform időszakként mondhatunk, több nem. Több nincs. Mennyi egy generáció? Tehát ez a 30-35 év. Semmi több. Mondjuk Dávid Salamon esetében lehet azt mondani, hogy két nagy emberről van szó, két generációról, pici jó indulattal. De nagyon lényeges az, hogy igazából pillanatnyi fellángolásról beszélhetünk csak. De az erőfeszítés megvan, és az erőfeszítés az mindenképpen abszolút tiszteletre méltó. Egyébként, bocsánat, itt egy picit vezessük tovább ezt a gondolatot. A reformok egyike sem volt hosszú életű. Ha a kereszténységet megnézzük, kereszténység életében a reform időszakokat, ott is ezt láthatjuk igazából, hogy amikor reformról beszélünk, akkor egy generációnyi reformról beszélünk általában. Második generáció már nem annyira hűséges az Isten szavához. Még egyszer mondom, ez egy összkép. Tehát tisztelet mindig a kivételnek, de az összkép tényleg ez. A nagy reformációt, ha megnézzük 16. században, ugyanezt tapasztalhatjuk, ugyanezt állapíthatjuk meg. Luther maga elmondja azt, hogy igen, teljesen más volt a lelkület, a hozzáállás és sok-sok minden az 1510-20-as években, mint mondjuk az 1540-es években. Tehát valahogy ezt a szintet, ezt a ragaszkodást Isten szavához, ezt nagyon nehéz fönntartani. No, ez kitérő volt, úgyhogy visszakanyarodunk. Ami nekünk érdekes, Talmud kialakulása, majd mindjárt fogunk arról beszélni, hogy mi is ez a bizonyos Talmud, ez az intertestamentális kor. Ugye ez az a kor, amit már megtanultunk az előző fél évben, és maga a kifejezés ismerős számunkra, az Új és az Új Szövetség közötti időszak. Időszámításunk előtti 4. század, nagyjából, vagy időszámításunk előtti 400 körültől Jézus koráig. Ez az intertestamentális kor. De nekünk a témánk szempontjából most az az érdekes, hogy ekkor kerül előtérbe az a bizonyos rabbinikus hagyomány, amit ugye szóbeli hagyományként őrzött meg ugye a kultúrtörténet. Szóbeli hagyomány, ezt nevezik midrásnak. Tehát néhány zsidó kifejezést is érdemes nekünk megtanulnunk, néhány héber kifejezést. Midrás, tehát a szóbeli hagyomány, magyarán amit a rabbik, kik voltak a rabbik, azok a mesterek, azok az írásmagyarázók, akik ugye tudatosan, célszerűen magyarázták az igét, őrájuk annyira feltekintettek a zsidók, hogy szinte elkezdett az ő magyarázatuk az ige fölé emelkedni, tehát az ige fölé emelkedni. Hogy is ragadhatnánk meg ezt másképpen? Tulajdonképpen úgy is el lehet mondani, hogy a Biblia helyett a Biblia értelmezésére került át a hangsúly. Biblia helyett a Biblia értelmezésére került át a hangsúly. Ezt a gondolatot egyébként nagyon érdemes megjegyezni. Akkor, amikor majd a hermeneutikáról fogunk beszélni, a Biblia hermeneutikájáról, értelmezés tanáról, ott is elmondhatjuk ezt, hogy szinte bizonyos pontokon már mintha fontosabb lenne a magyarázat, mint maga az ige. Tehát fontosabb az, hogy mit mondunk az igéről, mint az, hogy mit mond az ige. Na most a zsidóságnál ugyanúgy elkezdődik ez a folyamat. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Jó, de majd a kereszténységről részletesebben szólunk. Ilyen vonatkozásban a hermeneutika résznél is. Tehát hogyan értelmezzük az igét? Na most elkezdik a magyarázatokat rögzíteni. Mert ugye egy ideig szóban léteztek ezek, de a magyarázatok rögzítése megtörténik, ez lesz a misna, megint egy héber kifejezés, meg kell, hogy tanuljuk. Tehát ez lesz a misna, de itt még nincs vége ezeknek a héber kifejezéseknek. A misnát is tovább magyarázzák, és ez lesz a gemára. Tehát a misnát is tovább magyarázzák, és ez lesz a gemára. Na most az egyenlet egyébként így néz ki, és bocsánat, itt most tényleg szinte egy egyenletet kell, hogy fölírjunk, fölrajzoljunk. A Tóra, a misna és a gemára együttese, ez a Talmud. Tehát Tóra, misna és gemára együtt, ezt nevezzük Talmudnak. Majd mindjárt fogunk erről beszélni, hogy pontosan mi ez a bizonyos Talmud, csak egy pillanatra álljunk itt meg. Akkor, amikor a rabbinikus hagyományról beszélünk, akkor, amikor a szóbeli hagyományról beszélünk, és akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez már az intertestamentális korban elindult, kulcsfontosságú, hogy ezt kapcsoljuk össze Jézus korával. Mi még első évesek vagyunk, tehát ilyen értelemben lehet, hogy számunkra nem annyira ismert, vagy nem különösebben ismert Jézus élete. Második éves tantárgyunk ez. Jézus életét, hogyha megnézzük, vagy az evangéliumokat, hogyha elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus rengeteget küzdött azokkal a félreértésekkel, amelyek pont ezekből a rabbinikus hagyományokból fakadnak. Tehát magyarán mit tanított X tanító, mit tett hozzá Y tanító, és ez hogyan szűrődik le a nép fejében, a zsidó vezetők fejében. Jézus egyszerűen nem győzte őket visszatéríteni az igéhez. Tehát, hogy vissza az eredeti kinyilatkoztatáshoz. Na most, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy Jézus mivel küzd, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Jézus a midrással küzd. Ez a szóbeli hagyomány. Ez a szóbeli hagyomány. És mondom, ezt kezdik el rögzíteni, ez lesz a misna, ez lesz a gemára, tehát a misna tovább magyarázása a gemára. Na most itt jön ez a bizonyos egyenlet, Tóra, misna, gemára. Apropó, mi a Tóra? Ugye a Tóra az Mózes öt könyve, biztos, hogy ismerős számunkra ez a kifejezés, de ha esetleg nem, akkor rögzítsük. Tehát Tóra egyenlő törvény. Ezt klasszikus értelemben így szoktuk érteni, hogy Mózes öt könyve. Ha szűk értelemben szeretnénk venni, akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk a 10 parancsolat, ezt is szokták Tórának nevezni. Tágabb értelemben Mózes öt könyve, még tágabb értelemben az egész Bibliát nyugodtan lehet Tórának vagy törvénynek nevezni. Jó, tehát megvan ennek a maga rétegzettsége, ezt majd etikából fogjuk kifejteni, tehát bibliai etikából, hogy a törvény szó különböző jelentései a Szentírásban hogyan is néznek ki. Én most csak egészen röviden összefoglaltam ezt. Tehát, Tóra, vagyis Mózes öt könyve, ennek a magyarázata a misna tovább magyarázata a gemára, ebből lesz a Talmud, és fölírtam ide ezt a bizonyos hasonlatot, ami egyébként magában a Talmudban szerepel. Ez úgy hangzik, hogy a Tóra vagy a Biblia, ez nem más, mint a tiszta víz. A misna olyan, mint a bor. A gemára olyan, mint a fűszerbor. És azt mondja a Talmud, hogy a bölcs ember mind a hárommal él. Mind a hárommal él. Na ugye, miért lehet azt mondani, hogy ez egy önleleplező hasonlat? Azért, mert pontosan megadja azt, hogy ha te tiszta gondolatokra vágysz, akkor forgasd az Isten szavát. Ha bódulatra vágysz, hát akkor olvasd a misnát, és hogyha még jobban el akarod bódítani magadat, akkor még a gemárával is foglalkozz. De ugye az egészen a probléma, hogy miért ne lehetne a tisztasághoz ragaszkodnunk? Tehát miért szükséges nekünk a bódulatot keresni? Nem? Tehát, hogyha tiszta vízre vágyunk, hát mindenki jobban jár a tiszta vízzel. Tehát ez egy külön téma lenne egyébként erről szólni, hogy mondjuk az alkoholfogyasztás a Biblia fényében hogyan is néz ki. Hát nem véletlen, hogy bizonyos csoportoknak Isten egyszerűen tiltotta az alkoholfogyasztását. Tehát nagyon-nagyon nem véletlen. Azért, mert ugye hát még ilyen kijelentést is olvashatunk az igében, hogy ez elveszi az észt. Elveszi az észt. Tehát például a bor, az elveszi az észt. Hát most akkor miért ne lehetne az eszünket megtartani? Miért ne lehetne ragaszkodni a tisztasághoz? Na szóval ez a Talmud féle bölcsesség, hogy a bölcs ember mind a hárommal él, hát szóval ez inog ez a bölcsesség. Szóval igazi bölcsesség az nem ebben van. Igazi bölcsesség az a tisztaságban van, meg abban, hogy maga az Isten mit üzen az embernek. Szóval, mi ez a Talmud? Ez a Talmud az időszámításunk szerinti 4.-5. században vált véglegessé. Ez egy áttekinthetetlen, szinte áttekinthetetlen enciklopédikus gyűjtemény, tényleg rengeteg minden található benne, de a közös az ez, hogy van a Mózes öt könyve, ezt tekintik alapnak a zsidók, és ennek a magyarázata. A Talmud meg a magyarázatok tovább magyarázása, azt hiszem érezzük ennek a fonákságát, hogy most a magyarázatokat miért kell tovább magyarázni. Na de hát pontosan azt lehet mondani, hogy a hagyomány az így alakult ki a Talmud esetében. Időszámításunk szerint 4.-5. század, nem szükséges nekünk megtanulnunk, mert ezt majd meg az egyetemes vallástörténetből megtanuljuk, hogy ennek két fajtája volt, a jeruzsálemi Talmud meg a babilóniai Talmud. A babilóniai Talmud lényegesebb volt, ez volt sokkal inkább használatban, és így tovább, de ez a vallástörténet tantárgy feladata. Mi arról tudjunk, hogy ebben az időszakban alakult ki a Talmud, ami a mai napig is a zsidóság szent könyve. Jó, vagy könyvgyűjteménye, mert ugye könyvnek nevezzük az egyszerűség kedvéért, de mondom, ez egy elképesztő irodalmi anyag, hagyomány, sok-sok minden, ami a Talmudban szerepel. És a zsidóságban a mai napig is megvan ez a reflex, hogy ugye természetesen csak az Ószövetséget fogadják el, nyilván ez valószínűleg egyikünk számára sem meglepetés, de az Ószövetségen belül is a Mózes öt könyvét abszolút kiemelik. Tehát a Tóra a minden, Tóra mindenek felett. Hát az ember ugye már csak azt a kérdést teheti föl magának, vagy nekik, hogyha egy vallásgyakorló zsidóval találkozik, hogy mondjuk akkor miért nem gyakorolják azt, ami a Tórában benne van. Mert egyébként meg nem gyakorolják. Tehát lásd ugye az áldozati rendszer, az is már jó ideje, csak úgy le van írva, de nem működik. Miért nem működik? Tehát ezzel az elmúlt 2000 évvel, hát hogy mondjam, nehéz szembenézni a zsidóságnak, tehát nagyon sokat szenvedett ez a nép, ez kétségtelen, és súlyos dolgokon ment keresztül, de közben az egész judaizmus alapjai azok megkérdőjelezhetők ebből a szempontból, tehát eszmei szempontból. No, de mindegy, lényeg az, hogy tudjunk erről. A Talmud tehát a legfontosabb a zsidó vallásban. Említsük azonban meg azt, hogy milyen reformmozgalmak támadtak, amelyek a Talmudot elvetették, mert ilyenek is voltak. Tehát ebben az elmúlt 2000 vagy 1500 évben azért voltak ilyen mozgalmak is, és két nagy ilyen mozgalmat tudunk megemlíteni. Az egyik a haszidok mozgalmát, és tessék, több mint 2000 évről beszélünk, nem is pontos ez a 2000 éves meghatározás. A haszidok mozgalma, akiket így írunk CH-val, ahogyan a vetítésben is szerepel, ők a kegyesek. Az időszámításunk előtti második századtól léteznek, és egyfajta érzelmi vallásosságot követnek, na most ők Talmud ellenesek. Tehát ők kifejezetten Talmud ellenesek a haszidok. Aztán a haszidoknak is többféle águk van, mai napig is léteznek, tehát ez egy nagyon érdekes történet egyébként, hogy úgy tűnt, hogy eltűnnek a történelemből, de aztán megint erőre kapott a mozgalmuk. Tehát sokan azt mondják, hogy hát kérem, csak a 18.-19. századtól kezdve beszélhetünk igazán haszidizmusról. Mi azonban jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a gyökereik sokkal messzebbre vezethetők vissza, tehát a Makkabeus korához, Makkabeusok korához és ahhoz a szabadságharchoz, még azt megelőzően alakultak ki az időszámításunk előtti második században. Jó, tehát tudjunk róla. És a második ilyen reformmozgalom, ez nem más, mint a karaitáknak a mozgalma, írás búvároknak nevezik őket, tehát szó szerint ezt jelenti ez a kifejezés, hogy karaita, hogy írásbúvár. Írásbúvár az időszámításunk szerint egy 8. századtól léteznek. Na most egyébként a karaitákkal kapcsolatban, ja, és persze ők is Talmud ellenesek, ez kétségtelen, de a karaitákkal kapcsolatban még azt is érdemes elmondani, hogy közel kerültek még Jézus Krisztus elfogadásához is. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a legnagyobb reform a zsidóság életében, vagy a judaizmus életében, az nyilván Jézus Krisztus elfogadása lenne, vagy lett volna. De volt egy olyan mozgalom, amelyik közel került ehhez. Persze itt mondhatja bárki, hogy kérem szépen, messiás hívő zsidók ugye léteznek, az elmúlt évtizedekben megerősödött ez a mozgalom. Kétségtelen, de ugye azzal is tisztában vagyunk talán mindannyian, hogy ez egy törpe kisebbség a zsidóságon belül, tehát ilyen értelemben nem számottevő, nem meghatározó ez a mozgalom. A zsidóság nagy része, ők maradtak az eredeti alapokon, és maradt ez a fajta elzárkózás Jézus Krisztusról, akiben pedig hát beteljesedtek ezek a jövendőlések, de a zsidóság nem akar ezzel igazából szóba állni. Szóval tudjunk róla, de mondom, ez már picit vallástörténeti jellegű kitekintés volt az elmúlt 2000-2500 évről, de szükségesnek tartottuk azt, hogy tényleg ezt ilyen módon is bemutassuk, vagy bemutassam, hogy tényleg hogyan is nézett ez ki, hogyan alakult ki a Talmud, tehát érdemes tudnunk róla. Röviden és tömören, tehát azt mondhatjuk, hogy a hagyomány az háttérbe szorítja a kinyilatkoztatást. Ez egy tételmondat. Tehát a hagyomány háttérbe szorítja a kinyilatkoztatást. Miért mondom, hogy tételmondat? Azért, mert ez a folyamat, ez a kereszténységen belül is lejátszódik. Tehát még mielőtt azt mondanánk, hogy na hát akkor újjunkkal mutogatunk a zsidókra, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, hát azért ne legyünk annyira, hogy mondjam, magabiztosak vagy büszkék, mert a kereszténység ugyanezt megcsinálja, hajszá pontosan ugyanezt. Tehát, hogy nem a szöveg a lényeg, hanem a szöveg magyarázása. És a szöveg magyarázata az a szöveg fölé emelkedik. Tehát ezt a zsákutcát a kereszténység is ugyanúgy megfutja, mondanám, de inkább pontosabb, ha azt mondom, hogy elakad benne. Mert zsákutcából csak kifele lehetne jönni, de a kereszténység nagy egészével kapcsolatban nem ezt látjuk. Szóval a hagyomány háttérbe szorítja a kinyilatkoztatást. És egyébként még egy dolog. Most fogunk majd mindjárt beszélni a kereszténységről. De ugye ne felejtsük el ezt a két évszámot, vagy ezt a két évszázadot, amit megjelöltünk. Végleges rögzítése a Talmudnak időszámításunk szerinti 4.-5. század. Ha a kereszténységet nézzük, hogy mikor alakult ki, ez a fajta hagyomány, amit majd mindjárt bemutatunk, hogy mi is ennek a lényege, pontosan ez az az időszak. Pontosan. Tehát nem kell messzire mennünk. Létrejön a Biblia, tisztában vagyunk vele, hogy mikor, ugye időszámításunk szerinti első század második felében, második században gyakorlatilag együtt van a kánon, negyedik században véglegesen rögzítik, ezt az elmúlt fél évben megtanultuk, rendben van. De amikor ez a bizonyos hagyomány elkezd fölemelkedni, gyakorlatilag a második században már a gyökerei megvannak, harmadik században ez erősödik, negyedik, ötödik században kicsúcsosodik. Tehát pontosan egyszerre zajlik le ez a folyamat zsidóságon és kereszténységen belül. Egymástól függetlenül egyébként. Tehát a kettőnek nincs köze egymáshoz, de mégis egyszerre. És ebbe a hibába bizony a kereszténység is vastagon belelép. Na, mit is mondhatunk a kereszténységről? Biblia a kereszténység korában, az ókor és a középkor vonatkozásában. Azt lehet mondani, ugye beszéltünk erről a bizonyos évszámról, időszámításunk szerinti első század vége, ugye lezárul az új szövetségi kánon, második századnak az eleje. Azt lehet mondani, hogy eközben folyamatosak az eszmei támadások a Biblia ellen. Ez nem meglepő. Tehát, hogyha az apostoli leveleket elolvassa az ember, hogyha ezzel a, szemüveggel olvassuk ezt a kort, akkor azt látjuk, hogy ezek az eszmei támadások állandóak, Pál apostol, Péter apostol, és így tovább rendszeresen utalnak erre, hogy milyen módon akarják kikezdeni a kereszténység eszmei egységét ezek a mozgalmak. Na most ez azért érdekes, mert a gnoszticizmus és a görög filozófia ellen, a kereszténység ellenáll. Apropó, mi ez a gnoszticizmus? Nem kell nekünk részletesen tudnunk róla, majd egyetemes egyháztörténelemből megtanuljuk. Jó, tehát most csak annyit tudjunk róla, hogy a gnoszticizmus az ókor meghatározó filozófiai irányzata, és van ennek keresztény válfaja is, tehát van keresztény gnoszticizmus is. Gyakorlatilag a gnoszticizmus a kereszténység vagy a Biblia fogalmait használja, de a maga idegen tartalmával tölti meg ezeket a fogalmakat. Azért, mert alapvetően keleti gyökerű eszmékről van szó. És mondom, részletekre itt most nekünk nincsen szükségünk, majd harmadévben erre sor kerül. Tehát gnoszticizmus és a görög filozófia, na most itt is egy pillanatnyi kitérőt hadd tegyünk, a görög filozófiának a hatása az felbecsülhetetlen korunkra nézve is egyébként. Tehát ismeretes ez a mondás, hogy politikai értelemben vagy katonai értelemben a római birodalom győzte le a görögöket, de kulturális értelemben ez fordítva történt. A görögök győzték le Rómát. Azért, mert gyakorlatilag a kultúránk, a filozófiánk és sok-sok minden más, az görög gyökerű itt Európában. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, és nagyon érdekes egyébként ez, hogy a kultúrtörténetben a görög hatásnak sokan azt mondják, hogy a mai napig sincs vége. Tehát amit az ókori görögök leszögeztek örökségként, ránk hagytak, gyakorlatilag azt visszük tovább. Hát volt olyan filozófus, aki például ezt mondta, hogy tulajdonképpen egyetlen filozófus létezik, ez Platón. És mi nem teszünk mást, csak Platón életművéhez írunk jegyzeteket. Platón életművéhez írunk jegyzeteket. Tehát ebben egyébként nagyon-nagyon sok igazság van. Platón, időszámításunk előtti 4. század. Na de, erre nem térünk ki. Na, ez is majd a 4. évfolyam anyaga, tehát vallástörténet is akkor van, egyetemes vallástörténet, meg filozófia történet is. Szóval, eszmei támadások a Biblia ellen miért? Azért, mert ezek más eszmeiséget képviselnek, mint a Szentírás értelemszerűen. Na most ennek a küzdelmével telik tulajdonképpen az első néhány évszázad, és tulajdonképpen nagyon érdekes az, hogy megjelenik a többfajta írásértelmezés gondolata. Tehát érdekes az is különben, hogy a gnoszticizmusnak és a görög filozófiának úgy tűnik, hogy ellenáll a kereszténység egy ideig. De egy idő után sok-sok minden beszivárog a kereszténységbe. Jó, tehát ennek köszönhető az is, hogy az ige egysége, az ebbe vetett hit, az megrendül. Megrendül azért, mert tulajdonképpen hát nem az a kiinduló pont, hogy mit is mond az ige, hanem az, hogy tényleg hogyan lehet azt értelmezni. Hát ha lehet mondjuk kétféleképpen értelmezni egy ige szakasz, miért ne értelmezzük kétféleképpen? Ha háromféleképpen, akkor úgy. Ha négyféleképpen, akkor úgy. Mert ez is döbbenetes, ez a többfajta írás értelmezés, hogy ténylegesen ez bizony gyökere tereszt. Na, hogy néz ez ki? Van például egy allegorizáló írás magyarázat, megjelenik ez, alexandriai Filón és Origenész nevét érdemes itt megemlíteni. Origenész neve számunkra ismerős lehet. Ugye? Origenész. Ki volt ez a bizonyos Origenész? Bocsánat, itt hadáljak meg. A Hegzapla. Pontosan. Pontosan. Ő volt az, aki bebizonyította, hogy a Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása nem tökéletes fordítás. 184-től 254-ig élt, és egy nagyon fontos egyházatja volt, az a fajta hagyomány, amiről ugye az előbbiekben szóltunk, ennek a hagyománynak az egyik vezér alakja, tehát később szinte kanonizálták az ő írás értelmezését. Na de még ha csak ez jelent volna meg, allegorizáló. Mit jelent ez az allegorizáló írás magyarázat? Azt mondja, hogy mindennek rejtett értelme van, és egy eljövendő üdv történeti eseményre utal. Tehát azt mondja, a szöveg az nem csak azt jelenti, ami oda le van írva, hát végtelen egyszerű gondolatot mondtunk, nem? Tehát most ennél egyszerűbben már nehezen lehetne fogalmazni. Tehát a szöveg nem csak azt jelenti, ami oda le van írva, hanem van egy jelképes értelme is. Tehát jelképes értelme is, mindennek van egy rejtett értelme, és egy eljövendő üdv történeti eseményre utal, majd mindjárt fogunk erre példát nézni, hogy miről is beszélünk. És emellett, tehát még egyszer van egy szó szerinti, van egy allegorizáló írás magyarázat, emellett van egy tropológikus, tehát erkölcsi, és egy anagogikus, tehát magasztos értelmezés. Tehát gyakorlatilag négy sávban lehet értelmezni az igét, van egy szó szerinti értelmezés, van egy jelképes értelmezés, van egy erkölcsi, tehát hogy mindig valami erkölcsi tanulságot hozunk ki belőle, és van egy magasztos értelmezés, ami tulajdonképpen az egészet fölemeli szinte a mennyei világba, és akkor ilyen módon szeretnék, hogy az ige szakaszt, az adott ige szakaszt lássuk. Na most első pillanatban azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon, hát olyan tetszetős elgondolásnak tűnik. Nem? Tehát ezzel úgy tűnhet, hogy csak gazdagszik az ige, gazdagszik maga a jelentés, mert hát te ki tudsz hozni belőle egy dolgot, egy jelentést, na de én meg hozzáteszek egy másikat. Így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni, de a harmadikunk meg egy harmadikat, a negyedik meg egy negyediket tesz hozzá. Na hát mi lesz ebből az egészből? Természetesen az igének a meggyengülése. Hadd hozzunk erre egy példát, és itt föltenném azt az egyszerű kérdést, hogy van-e esetleg jegyzetünk itt kéznél. Mert ha van, akkor érdemes lenne most kinyitni, tehát akinél van, kérem, hogy tegyük meg. Nem sokszor kérem ezt itt az órán, de most ezt kérem, hogy tegyük meg. 74. oldal. Jó, tehát jegyzet 74. oldala, és itt keressünk meg, 74-es. Itt keressünk meg egy olyan részt, hogy az irgalmas szamaritánus példázatának értelmezése Augustinusnál, tehát Ágostonnál, hogyan is néz ki. Jó, tehát irgalmas szamaritánus példázata. Ez egy nagyon érdekes dolog, talán megvan ez a szakasz, ez az első teljes bekezdés az oldalon. Jó? Még mielőtt ezt felolvasnánk, mert most ezt szeretném felolvasni, előtte csak egészen röviden szóljunk arról, ez az irgalmas szamaritános példázata, ez egy végtelenül egyszerű példázat, vagy példabeszéd. Egy embert kifosztottak, megvertek, és az útszélé hagytak. És arra megy egy pap, aki nem segít rajta, arra megy egy lévita, aki nem segít rajta, és arra megy egy samaritánus, aki pedig segít rajta. Na most ez azért volt botrányos ez a példázat, vagy példabeszéd, mert ugye pont egy samaritánusra hegyezte ki Jézus, hogy pont egy samaritánus segít ennek a szerencsétlen embernek, mert hát ugye zsidó az az ember, akit elvertek, na de hát egy zsidó pap, aki arra megy, meg egy zsidó lévita, egyik se segít neki, bezzeg a samaritánus, aki ugye nem zsidó, hanem gyökereit tekintve van benne még nagyon messziről, ugye azt lehet mondani, hogy zsidó vér, na de hát mégiscsak nem zsidó, ugye pont őre hegyezi ki, hogy na ő cselekedett irgalmasságot, mert annak az embernek segít, elviszi a vendégfogadóba, kezeli a sebeit, a fogadósnak pénzt is ad, igen, hogy segítse őt a továbbiakban, és így tovább. Na most, ha az ember végig gondolja, tehát egészen egyszerű és egyértelmű a példázat, nem? Tehát nem egy bonyolult dolog, hogy mi a példázat üzenete. Mi a példázat tanítása? Egy fél mondatban összefoglalható, segíts a rászorulón. Tehát ha eléd kerül, segíts a rászorulón. Ennyire egyszerű. Na, hogy lehet ezt jelképesen értelmezni? Nézzük meg ezt a szakaszt. Augustinus vagy Ágoston, ugye az egyház, a római katolikus egyház talán legnagyobb teológusa, legalábbis a hatását tekintve, 354 és 430 között élt. Nem szükséges tudnunk, ez ugyanaz, hogy majd egyháztörténelemből megtanuljuk. Tehát 4.-5. századi hatalmas teológusról van szó. Következőt olvashatjuk itt, olvasom ezt a szakaszt, tehát 74. oldal. Az allegorikus írás magyarázat egyik legjellemzőbb példája az irgalmas szamaritánus példázatának értelmezése Augustinusnál. Augustinus ebben a példázatban megtalálta az egész üdvtörténetet. Az utas, aki Jeruzsálemből, a béke mennyei városából útban vagy Jerikóba, Ádám. Jerikó a halandó létünket jelenti. Ide van útban születésekor az ember. Ezen az úton támadják meg a rablók, tudnélik az ördög, aki őt bűre csábítja, és így kifosztja eredeti ártatlanságából vesd össze eredendő bűn. A pap és a lévita az ószövetségi kultuszt és a törvényt szimbolizálja. Egyik sem segít rajta. De arra megy az irgalmas szamaritánus, tudnélik Jézus, aki sebét bekötözi, azaz a bűnt megzabolázza, olajat és bort tölt sebeire, vagyis a szentségekkel, keresztséggel és úrvacsorával újjáéleszti őt, és így viszi a vendégfogadóba, amely az egyházat szimbolizálja, ahol őt tovább gondozzák. Ez a mélyebb értelem eltereli a figyelmet a példázat eredeti és tulajdonképpeni mondani valójáról, megszünteti annak üzenet jellegét és hit igazságok rendszerévé teszi azt. A kegyes hívőt nem a szeretet feltétlen gyakorlására indítja, bár ez a példázat eredeti célja, hanem az üdvtörténetről való elmélkedésre. Eddig tehát a felolvasás. Na most azért is érdekes ez, mert tulajdonképpen Karner Károly, híres teológus, egyébként evangélikus volt, aki idézi és hát magyarázza is Augustinusnak ezt az értelmezését, gyakorlatilag nagyon pontosan ragadja meg ennek a lényegét. Azt mondja, hogy a hívőt nem a szeretet gyakorlására indítja, hanem az üdvtörténetről való elmélkedésre. Na most ez egy klasszikus középkori kifejezés, az elmélkedés. Ha van terület, amihez ezt kifejezetten lehet csatolni, ez nem más, mint a szerzetesség. A szerzetességre jellemző ez, ugye a középkori katolikus szerzetességre, hogy elmélkednek. Elmélkedni nagyszerű dolog, és nagyon-nagyon hasznos dolog elmélkedni, de ugye az, hogy aztán mit tegyünk a való életben, vagy a gyakorlati életben, az egy másik dolog, de a szerzetesekre mondom, ez nagy mértékben jellemző. Ágoston korában egyébként még nem voltak szerzetesek, tehát Augustinus korában, itt a 4.-5. században, de később aztán gombamód terjedtek a szerzetes rendek, tehát erről is beszélünk majd egyház történelemből. Ami a lényeg, hogy úgy tűnhet, hogy az ige értelmezését gazdagítja ez, hogy most akkor egy példázatot te így is tudsz értelmezni, én meg hozzáteszem, hogy úgy is lehet, meg amúgy is lehet. De valójában ezzel az ige gyengül. Valójában azt lehet mondani, hogy ezzel csak kevésbé veszik komolyan a hallgatók vagy az olvasók az igét, semmint hogy azt a legfontosabb mondani valót megértsék, amit a példázat üzenni kíván. Tehát így lehet gyengíteni tulajdonképpen az igét. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos ez. Következő dolog. Ha a középkorról általános értelembe véve akarunk szólni, illetve bocsánat, még egy gondolattal hadd kanyarodjak vissza itt a példázat értelmezéséhez. Nagyon-nagyon érdekes az, hogy akkor, amikor ezt az értelmezést, hogy mondjam, elolvastuk, tehát hogy hogyan, miként lehet ilyen értelemben ezeket a szimbólumokat behelyettesíteni, és, vagy hát egész pontosan leírásból szimbólumokat csinálni, és így tovább, ugye, hogyan lehet ezt értelmezni. Hát ugye nagyon-nagyon különleges az, hogy én ezt élőben hallottam, nem mostani ez a történet, de élőben hallottam egy keresztény közösségben egy olyan igehirdetést, ami kifejezetten erre a magyarázatra épült. Tehát ahogyan nem szabad értelmezni, vagy ahogyan nem érdemes értelmezni ezt, mert egyszerűen nem hiteles. És emlékszem, hogy egy barátommal hallgattuk ezt az ige hirdetést, és a barátom utána odament az ige hirdetőhöz, aki mondom, gyakorlatilag erre építette az értelmezését, és megkérdezte tőle azt, hogyha mindent meg lehet magyarázni, vagy mindent be lehet helyettesíteni ebből a példázatból, akkor hogyan lehet értelmezni azt, hogy ugye 34. versben például ezt olvashatjuk, és ezt olvastuk is itt, és hozzájárulván bekötözte annak sebeit, mármint a szamaritánus, olajat és bort töltvén azokba, tehát ugye keresség és úrvacsora, tehát ugye erre utalnak állítólag ezek a jelképek, felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vitte a vendég fogadóházhoz, az egyházba, de ez a tulajdon barom, ez az állat, ez az állat, ez mit jelképez? Föltette neki a kérdést. Ige hirdető az széttárta a kezét, és kedves mosollyal néhány szó kíséretében mondta neki, hogy ezt ő sem tudja, de majd még kutatni fogja ezt a kérdést. Tehát magyarán nem hézagmentes a logika. Nem tudsz mindennek megfeleltetni mindent, mert persze el lehet játszani a gondolattól, hogy ez meg ez, meg ez, meg ez, de van egy valami, ami meg nem stimmel. Tehát a magyarázat igazából önmagát leplezi le itt ebben az esetben. Jó, csak érdekességképpen említettem ezt meg. No, középkor. Középkorral kapcsolatban azt lehet mondani, hogy a Biblia teljesen háttérbe szorul. Ebben óriási felelőssége van egyébként az egyháznak, mégpedig abból a szempontból, hogy az egyház egyáltalán nem tartja fontosnak azt, finoman fogalmazva, hogy a Szentírás eljusson az emberekhez. Sokkal inkább tiltják a Szentírást. Hát gondoljunk ebbe bele, olyan zsinati rendelkezésekről is tudunk, ahol kifejezetten a Biblia tartásának a tiltása fogalmazódik, meg magyarán Bibliát vagy Biblia részletet az egyszerű hívő nem tarthatott magánál. Tehát azt mondja, hogy ha valaki hűséges katolikus hívő akar lenni, olyan nincs, hogy mondjuk az otthonában a Bibliát olvasgatja. 13. századi zsinati rendelkezésekről beszélünk. 1229 és 1234 a jegyzetünk is kitér erre. Szóval ez a fajta háttérbe szorulás, ez nagyon nagy mértékben érezhető. Magyarán mi a fontos a kereszténységben? Hogy az ember bemenjen a templomba, és megtegye azt, amire az egyház kéri, megtegye azt, amire a pap kéri, és itt vége is. Az, hogy te tanulmányozd az igét, az, hogy te foglalkozz az Isten beszédével, Isten szavával, néma csend. Néma csend. Jó, tehát a középkor ennek a jegyében telik. Ami az emberek számára hozzáférhető, az nem más, mint a nagy teológusok írásai. Tehát kik ezek a nagy teológusok? Augustinus már említettük, időszámításunk szerinti 4.-5. század, meg Aquinoi Tamás lehet említeni az időszámításunk szerinti 13. századból. Egyébként a mai napig is így van, hogy a legnagyobb teológusok ők az egyház számára. Ha a kettő közül egyet ki kell választani, akkor Ágostont érdemes kiválasztani. Tehát ő neki talán még nagyobb hatása van, mint Tamásnak, Aquinoi Tamásnak. Szóval ezek voltak azok, amelyek valamelyes hozzáférhetők voltak, amelyeket előtérbe helyeztek. Tehát irány a teológusok írásai és ennyi. Úgyhogy a Bibliát a középkor idején egy különös csend jellemezte. Tehát nem végezhette el a maga hatását a Szentírás. Az egyház abszolút gátolta a Szentírás terjedését, nem véletlen az, hogy nem adták az emberek kezébe, és nem véletlen az, hogy meg se fordult sokak fejében az, hogy mondjuk a nép nyelvén adják az emberek kezébe az igét. Tehát latinul maximum, de latinul is csak a pap férjen hozzá, aztán a pap meg majd eldönti, hogy miről beszél a szószéken. Szóval ez egy érdekes dolog. Ami változást hozott ebben, az nem más, mint a reformáció. Az a reformáció, amiről tanultunk már, mégpedig abból a szempontból, hogy megnéztük a bibliafordításokat. Emlékszünk erre, ugye? Tehát a reformáció korabeli nagy nemzeti nyelvű bibliafordítások. 1522-től indulunk, tehát Luther új szövetség fordítása, és 1611-ig jutottunk el, ez a King James, a híres angol nyelvű bibliafordítás. Na most ez is jelzi azt, hogy a reformáció abszolút újat hoz, ilyen értelemben az igéhez való viszony vonatkozásában. Tehát az ige sokkal inkább fölragyog, sokkal inkább a középpontba kerül, mert tisztán elkezdik hirdetni például a hitáltani megigazulást, például az egyetemes papság elvét, például azt, hogy a pápaságnak ilyen értelemben nincs és nem is lehet szerepe a kereszténységben, mert egy emberi hierarchikus gondolatról van szó, és így tovább, tehát nagyon-nagyon sok minden az, amit a reformáció felszíre hoz, nem merülünk bele, mert nem feladatunk. A mi feladatunk az az, hogy az igéhez való viszonyt megnézzük olyan vonatkozásban, hogy mennyire tudja elterjeszteni az igét a reformáció. És lehetséges, hogy meglepő lesz ez a gondolat, amit most megfogalmazok, de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy a reformáció nem adja igazán a nép kezébe a Bibliát. Nem adja igazán a nép kezébe. Van egyfajta óvatosság a reformátorok részéről is, tisztelet a kivételnek természetesen. Ha megnézzük Luthert és megnézzük Calvint ilyen vonatkozásban, akkor azt látjuk, hogy eltérőek a hangsúlyok az ő esetükben. Luther inkább szorgalmazza a Biblia egyéni olvasását. Calvin nem szorgalmazza. Annyira érdekes egyébként, ugye 16. századi dolgokról beszélünk. Egyszer föltettem azt a kérdést, nem is tudom már, valamilyen beszélgetésben voltunk, talán néhány emberrel beszélgettem, és tudtam, hogy többeknek református hátterük van. Föltettem azt a kérdést, hogy amikor református gyülekezetbe jártak, akkor a lelkészük javasolta-e az ige olvasását, tette erre utalást mondjuk a prédikációkban, vagy bibliakörökön, vagy pedig nem. És különös módon az eredmény teljesen vegyes volt. Tehát voltak, akik azt mondták, hogy igen, a lelkészük folyamatosan biztatta őket erre, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy életükben nem hallottak ilyet a lelkészüktől, a református lelkészüktől. Na most ez ennek az eredménye. Ennek az eredménye, hogy Calvin is óvatos volt ebben. Calvin azt mondta, hogy a legfontosabb az ige tiszta prédikálása. Tehát az, hogy mi hangzik el a szószékről. De az, hogy az ember elkezdje olvasni, azt mondja, az veszélyes. Veszélyes. Tehát még a végén ugye kihoznak belőle ezt, azt, amazt. Tehát ne olvasgassák az emberek az igét. Tehát mondom, maga Calvin is ezt mondta, és nem véletlen, hogy a reformátusoknál is ott van ez a hagyomány, hogy inkább óvatosan, inkább vigyázzunk. Na most tulajdonképpen ez egy olyan dolog, hogy a reformáció, hogy mondjam, nagyon-nagyon sok világosságot hozott, de ebben a tekintetben teljes világosság nem volt. Persze itt hozzá lehet tenni azt is, hogy mondjuk akkor, amikor a Bibliákat kiadták, Biblia fordításokat kiadták, nagyon sokszor ezek a kiadások elképesztően drágák voltak. De nem véletlen, hát 16. században vagyunk. Tehát ez még nem a tömeges nyomdatechnika kora, itt még óriási pénzbe került, akár csak néhány száz példányban is megjelentetni az igét. Talán emlékszünk erre a számra, ugye? A Károlyi fordítás esetében 800 példányban adták ki. 800 példány, 1590-ben. Persze ennek mellé lehet tenni azt, hogy na jó, de ott van a Luther-féle Biblia. A Luther-féle Bibliát sok százezer példányban adták ki. Ez is igaz egyébként. Tehát néhány évtized leforgása alatt sok százezer példány. Kétségtelen. De ne felejtsük el, az egyik református, a másik evangélikus. Más a hagyomány. Tehát reformátusok picit óvatosabban állnak hozzá, evangélikusok talán picit bátrabban, vagy álltak hozzá. Na ez a 16. század. Mi a helyzet a katolikus egyházzal ugyanebben a században? A katolikus egyház esetében ugyanúgy ott van a tridenti zsinat állásfoglalása, ismerős nekünk ez a zsinat, ugye? Tehát tridenti zsinat, a kanonizáció során már beszéltünk róla, tehát az apokrif iratok, ugye ekkor kanonizálják az apokrif iratokat, 1545-től 63-ig zajlott ez a zsinat. Na most a Biblia és a Szent Hagyomány vonatkozásában, hogy mit mond ki ez a zsinat, ők azt mondják, hogy egyik sem lehet meg a másik nélkül. Mind a kettő ugyanolyan fontos. Kettő szorosan összetartozik. Egyébként annyira érdekes, hogy ugye 16. századi zsinatról beszélünk, ha egy picit előreugrunk, első évesek vagyunk, felekezett történetet még nem tanultunk, majd a következő évben meghirdetjük választható tantárgyként a felekezett történetet, ott majd fogunk részletesen tanulni a második vatikáni zsinatról. Második vatikáni zsinat 1962 és 65 között zajlott, és a második vatikáni zsinat is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tehát mondom, 20. századi, az utolsó zsinat. Tehát azóta nem volt ilyen nagy zsinata a katolikus egyháznak. Szóval foglalkozott ezzel a kérdéssel. És többen várták a második vatikáni zsinatról, hogy döntsön ebben a kérdésben, hogy most akkor melyik a fontosabb? A Szentírás vagy a Szent Hagyomány? Most akkor mérlegeljünk már. És a zsinat nem döntött. Tehát azt mondták, ugyanezt megismételték, amit a tridenti is kimondott. Kettő, azt mondja, át meg átjárja egymást. Nem elválasztható a kettő egymástól. Ami azért döbbenetes, mert még egyszer mondom, gyakorlatilag ugyanott vagyunk a Talmudnál. A katolikus álláspont tekintetében ugyanúgy össze van fonódva szinte az igével a magyarázat, és az egyház széttárja a kezét, és azt mondja, hogy nem lehet megítélni a kettőt, hogy most akkor melyik a fontosabb. Mind a kettő fontos. Persze aztán a hierarchia csúcsán meg ott áll az egyházi tanítóhivatal, ők elmondják azt, ők világossá teszik azt a hívek számára, hogy mit kell hinni, és mi az az iránymutatás. Tehát ők majd döntenek ebben a kérdésben. Szóval a Biblia erről teljesen más mond, de ez egy másik történet. Tehát ezért hangsúlyozom csak ezt, hogy a protestantizmus és a katolicizmus ilyen értelemben más-más módon, de szinte ugyanoda jut el. A 16. században ez még kevésbé látszik. A 17. században viszont van egy olyan mozzanat, amiről nekünk meg kell, hogy emlékezzünk. Meg kell, hogy emlékezzünk a protestáns ortodoxiáról. Na, ez egy nehezebb szakkifejezés, de tanuljuk meg ezt a kifejezést. Protestáns ortodoxia a 17. században. Ez azt jelenti, hogy a protestánsok elkezdik, hogy mondjam, rögzíteni azt, ahova a nagy reformátorok eljutottak. Tessék, kicsiben megint csak elkezd kialakulni egyfajta protestáns hagyomány. Meddig jutottak el a nagy reformátorok bizonyos kérdésekben? Azt mondják, hogy annyira feltekinthetünk rájuk, annyira meghatározó az ő szerepük. Ortodoxia. Ugye ez azt jelenti, hogy helyes hit, protestáns ortodoxia. Tehát azt mondják, hogy az az igazán helyes hit, hogyha mi ragaszkodunk Lutherhez, ragaszkodunk Calvinhoz. Hát szépnek tűnik a gondolat, csak azért ennél sokrétűbb az, amit a Biblia tanít ilyen vonatkozásban. Van egy jelentkezünk. Igen. Nagy értelemben, vagy átfogó értelemben igen. Na most egyébként nem tudok pontos lapszámot mondani, de Pranc Zoltánnak a főiskolai lapunkban, és itt a főiskolai lapunkat mindenkinek ajánlom, most jelent meg a legújabb száma most a napokban. Szóval Pranc Zoltánnak körülbelül 8 évvel ezelőtt, 7-8 évvel ezelőtt volt egy remek cikke, aminek az volt a címe, hogy Pascal Arisztotelészről, avagy a reformátorok bátorsága. Pascal Arisztotelészről, avagy a reformátorok bátorsága. És ebben ez a munkatársunk, Pranc Zoltán, gyakorlatilag azt bizonyította, hogy akkor vagyunk mi következetesek, és akkor ragaszkodunk igazán a reformációhoz, és akár Lutherhez, akár Calvinhoz, hogyha igazából azt a fajta rugalmasságot, ami bennük is megvolt, azt tovább visszük, olyan módon, hogyha valaki valami jobbra tanítana bennünket, annak kész vagyunk engedni. És itt a második helvét hitvallásból idézek, és Zoli is idéz a második helvét hitvallásból. Tehát ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy tulajdonképpen, ha Luther és Calvin élne, könnyen lehet, hogy ők tiltakoznának a legjobban ez ellen, hogy az ő tanaikat, gondolataikat rögzítsék, és azt mondják, hogy na itt értünk el a csúcsra. És aztán itt már nem fejlődünk tovább, nem lépünk tovább. Fejlődés van, de csak visszafelé. Ez egy drámai dolog, majd mindjárt fogunk erről beszélni. Szóval a protestáns ortodoxia egyfelől érthető, logikusnak tűnik a gondolat, másfelől ez gyakorlatilag ennek a zsákutcának az előfutára, mert ez egy zsákutca, ami bevezet. Igen. Pont ezzel folytatnám, hogy miért. Igen. Bocsánat, és akkor hadd folytassam, jó, mert sajnos itt perceink vannak vissza. Szóval visszafejlődés, hogy értem ezt a bizonyos visszafejlődést? Azért, mert protestáns ortodoxia megjelenik a 17. században, és a bibliakritika megjelenik a 18. században. Na most bibliakritika fogalma ismerős ez számunkra, ugye? Tehát találkoztunk már ezzel. De, amit talán még nem mondtam el az első fél évben, azt itt el kell mondani. A bibliakritikát először leginkább a protestantizmus teszi magáévá. Tehát megjelenik az hogy kritizáljuk a szövegnek az egységét, kétségbe vonjuk ezeket az adatokat, amelyek itt a Bibliában szerepelnek, nem százával, hanem ezrével, tízezrével. Tehát, hogy ez gyakorlatilag, ugye a tételmondat az így hangzik, majd a következő alkalommal ki fogunk térni erre, hogy a Biblia lényege ihletett, de amivel ezt a lényeget ki akarja fejezni, az megbízhatatlan. A Biblia kritikának ez az alaptétele. Megbízhatatlan, amivel ki akarja fejezni. És a protestantizmus lesz az, amelyik elsőként fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy kérem szépen, ha a tudomány ezt mondja, ha a tudomány ezt állítja, nyelvészek elkezdik vizsgálni a Bibliát, hogy most itt akkor hát kimutatják, hogy különböző rétegek vannak itt a szövegekben, hát akkor biztos, hogy igazuk van, mégiscsak tudomány, hát tudósokról van szó. És a Biblia kritika az gyakorlatilag letarolja a kereszténységet. De, még egyszer mondom, a protestantizmus felelőssége ez, mert ők azok, akik először azt mondják, hogy tényleg érdemes ennek hitelt adni. Ami abszurd csavar a történetben, hogy a katolicizmus sokkal később ad hitelt a Biblia kritikának. Tehát a katolicizmus az őrzi a maga bástyáit. Majd a 19. század második felében, vagy inkább a 20. században, akkor szóba állnak a Biblia kritikával. És akkor azt mondják, hogy igen, érdemes ebbe az irányba mozdulni. Na ezért mondom azt, hogy igazából ez a fajta zsákutca, ez a protestantizmus vonatkozásában sajnos így néz ki. De tisztelet a kivételnek, tehát bizony vannak olyan protestáns lelkészek, írások, tanulmányok, bárkik, ahol az ige szépsége, tisztassága, eredetisége, a gondolat eredetisége még fölragyog. Tehát ez kétségtelen. Szóval érdekes egy dolog ez, reformáció és a Biblia elterjedése. És egy dologról kell még beszélnünk, és aztán gyakorlatilag végére is érünk az órának. A Biblia elterjedése. Mikortól kezdve beszélhetünk a Biblia tömeges méretű elterjedéséről? Tehát tömeges méretű elterjedéséről. És erre a kérdésre a válaszunk az, hogy bizony csak a 19. századtól kezdve. Előtte nem. 19. századtól meg kell említeni itt két bibliatársulatot, a brit és külföldi bibliatársulatot 1804-ben, és az amerikai bibliatársulatot 1816-ban, vagy 16-tól és 1804-től. Ezek voltak azok a bibliatársulatok, amelyek egy dolgot tűztek ki célul, a szentírás tömeges méretekben való elterjesztését, és ráadásul egyébként még egy fontos szempont, olcsó legyen a Biblia. Tehát, hogy olcsón hozzá lehessen jutni. Mennyire érdekes, ugye erről beszélünk, de hát itt a 2020-as években már, hogy mondjam, azért más szelek fújnak. Tehát nem is tudjuk szinte értelmezni ezt, hogy most mi olcsó, meg mi drága, mert hogy ott lehet a telefonunkon egy alkalmazás formájában a Szentírás. Tehát ilyen értelemben már teljesen ingyen is hozzá lehet férni. De azért az az igazi, hogyha ha ott van papír alapon is a kezünkben, tehát sok tekintetben. Úgyhogy egyébként Magyarországra is a brit és külföldi bibliatársulat hozza el a Bibliát. Magyar bibliatársulat is létrejön, de majd csak 1948-49-ben, tehát ez egy későbbi történet. Úgyhogy mondom, a Biblia terjedése, a Biblia hatástörténete az ilyen értelemben, hát sok-sok tekintetben rokon a zsidóságéval, de sok-sok tekintetben meg azért picit különböző. Utolsó gondolat és utolsó mondás, amivel búcsúzom, az nem más, mint egy német mondás, ami így hangzik, a Biblia bestseller ohne Leser. Sikerkönyv olvasók nélkül. Sikerkönyv olvasók nélkül. Mert ha a kereszténység állapotát megnézzük, és azt a kérdést föltesszük, hogy mennyiben változott a kereszténység azáltal, hogy most már mondhatjuk azt, hogy végre kezünkben van az ige. Hát nem lehet azt mondani, hogy nagyon pozitív lenne a kép, nem? Tehát 19. századtól kezdve kezünkben van az ige, mit csinált azóta a kereszténység? És akkor most itt soroljuk a különböző háborúkat, meg az antiszemitizmust, meg sok mindent, szóval talán inkább ne kezdjünk ebbe bele. Szóval bestseller ohne Leser, sikerkönyv olvasók nélkül. Tehát az egy dolog, hogy a kezünk ügyében van, na de hogy jut el az ember keze ügyéből tényleg a kezébe, aztán meg a szívébe. Hát ez a mi főiskolánk nagy feladata, úgyhogy ez itt az oktatásnak a valódi célja. Úgyhogy kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és akkor itt folytatjuk a következő alkalommal.